Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Hadd olvassunk ehhez egy csodálatos igét Istennek, Isten igéjéből, a második Korintusi levélből, az 5. fejezet 14. versétől. Második Korintusi levél 5. fejezet 14. versétől. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mert attól a meggyőződéstől vagyunk vezetve, egy meghalt mindenkiért, amen, egy meghalt mindenkiért, következésképpen mindannyian meghaltak. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és fel lett támasztva. Amen. Amen. 16. vers. Ezért mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, nem, sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már nem úgy ismerjük őt. Ha tehát valaki a Krisztusban van, úgy az új teremtés, a régi elmúlt, ímé új jött létre. Mindez pedig az Isten műve, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és nekünk adta, vagy ránk bízta a megbékélés szolgálatát, mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, azáltal, hogy nem tulajdonította nekik az ő vétkeiket, és belénk helyezte a megbékélés igéjét. Krisztusért tehát az ő hírnökeinként beszélünk, hiszen Isten rajtunk keresztül int, tehát Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ő bűnné tette azt, aki nem ismerte a bűnt, hogy bűnné legyen értünk, hogy mi ő benne Isten igazságosságává váljunk. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, meghajtott szívvel és alázatos szellemmel köszönjük Te neked azt az isteni igazságot, amiről ígéd tanúskodik, és amit személyesen megtapasztaltunk, vagy átéltünk. Szeretett Uram, Te megbékéltél minket Istennel. Magadra vetted a mi bűneinket és a vétkeinket. Isten bárányjaként a keresztre mentél. Te, aki nem ismerted a bűnt, átvetted a mi helyünket, hogy Isten igazságává lehessünk. Szeretett Uram, megtörtént, elvégeztetett. Megtörtént. Te magad ott a Golgotai kereszten megtetted azt, amit megígértél, és amit a földön senki sem tudott volna megtenni. Te átvetted a mi helyünket, elviselted a mi bűneinket és a mi vétkeinket, hogy mi átvehessük a te helyedet, és nyilvánvalóvá tehessük Isten igazságosságát, és az embereket az Istennel való megbékélésre felhívjuk. szeretett megváltóm, áld meg ezt az összejövetelt. Te ismered mindenkinek az igényeit, az aggodalmait. Szeretett Urunk, együtt kérünk téged azért, hogy légy te jelen való. Mentsd meg az elveszetteket, bocsáss meg, Uram, légy irgalmas, gyógyíts és áldj meg. Nyilatkoztasd ki magadat a te népednek, mint a feltámadott Úr, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Beszélj és munkálkodj, érezd magad jól közöttünk. Meghívunk téged, légy te jelen. Vedd át ezt az összejövetel, vedd át ennek az összejövetel vezetését. Ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, és kegyelemmel a meghallgatásra. Kegyelemmel, hogy újból megtapasztalhassunk téged. Neked az élő Istennek, tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet, a magasztalás és az imádat, mind örökkön örökké. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hadd térjünk át az ige megtekintésére röviden. Szeretném újra kiemelni a 15. verset a 2. korintusi levélből. A 2. korintusbeliekhez írt levél 5. fejezetének 15. versét. Ő azért halt meg mindenkiért, hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt ő érettük, és fel lett támasztva a halálból. Milyen csodálatos szava az ígének, hogy többé ne magunknak éljünk, hanem annak, aki meghalt értünk, hogy valóban elfoglalhatná az Úr a mi életünkben az első helyet. Higgyétek el nekem, én is tudnám, hogy mit kezdjek az időmmel. De az én életem és az én időm már nem is az enyém. Én és ti, mi valamennyien mindennel, ami vagyunk és amink van, vagyonunkkal, időnkkel, tehetségünkkel, mindazzal, amivel Isten megvándékozott minket, az Úrhoz tartozunk, az Úré vagyunk. Így van ez itt kifejezésre juttatva, és ezért, ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, akkor az Úrnak halunk meg. Akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Ó, ha Istennek sikerülne megvalósítani bennünk ezt a teljes önátadást, hogy valóban teljes szívből kimondhassuk. Ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Ne mondd többé, magamnak élek, hanem amit most élek, azt az Úrnak élem, aki meghalt, én érettem. Most már valaki azt mondhatja, igen, ehhez prédikálni kellene. Nos, egyáltalán nem. Minden ember, minden testvér és minden testvérnő élhet az Úrért ott, ahol éppen vagyunk. Szeretnék itt beilleszteni egy csodálatos élményt, ami éppen eszembe jut. 1983-ban Egyiptomban, Jordániában, Szíriában és az Öböl térség néhány országában hirdettem Isten ígéjét. És amikor Kairóban voltam, tudtam, hogy a piramisok csak úgy 30-35 kilométerre vannak onnan, ahol én vagyok. És akkor az a gondolatom támadt, menj el nyugodtan oda, Branham testvér nagyon sokszor beszélt róla, különösen a király piramisáról, és ha hiszitek, ha nem, valószínűleg nem hinnétek el nekem. Minden esetre elmentem oda, lehajoltam, majdnem meggörnyedtem, mert ott kúszva kell felmászni és kapaszkodni egészen az utolsó pontig. És amikor felértem a csúcsra, a bejárat el volt torlaszolva. Zárva volt, és azt gondoltam magammal, most már ilyen fáradtságos munkával, sok verejtékkel és erőfeszítésekkel feljutottál ide fel, és most bezárják az ajtót előtted. Ahogy ez úgy történik, jobbra és balra néztek, ugye, és ha nincs ott senki, akkor a jobb lábbal megmozdítjátok, vagy berúgjátok azt a dolgot, ami előttetek van, és már is újra szabadban vagytok. És így volt ez odafent is. Egyáltalán nem esett nehezemre, végül is vannak gyakorlatias hajlamaim is. És lám az ajtó egy rugással kinyílt, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt tapasztaltam, hogy az emeleten emberek vannak. Ők csak egyszerűen nem akarták, hogy megzavarják őket, és bezárták az ajtót. Méghozzá dél-németországi emberek voltak, akik ott akartak meditálni. A kereszténységben nem találtak semmit, most keletre akartak zarándokolni, és a piramis felkínálta számukra az első csúcspontot. Ott fent már közel voltak a mennyországhoz, és ime egy magnusszallagot hallgattak meg, az egyikük már meditált, én pedig áhítattal figyeltem, és így levontam magamnak a következtetést a látogatásomról, és akkor azt gondoltam magamba, mielőtt elmész innen, meg kellene szólítanod ezeket az embereket. És mivel meditáltak, tudtam, hogy szellemileg orientáltak, még ha pillanatnyilag rossz irányba is tartottak. De ez Isten segítségével megváltoztatható. Az irány nem kell, hogy úgy maradjon, ahogy van. Néha meg lehet változtatni, nem? Ha Isten velünk van. És így is tettük. Ekkor megszólaltam, és azt mondtam, hölgyeim és uraim, hallom, hogy önök a szövetségi köztársaságból jöttek. Szeretném kifejezni azt a kívánságot, hogy itt együtt imádkozhatnánk. És láss csodát, mivel ez egy szellemi dolog volt, és nekik is meditálni akartak, meditálni kellett, a fejeket azonnal lehajtották, a szemeket behunyták, és hallgattak. És mit mondjak nektek? Azt hiszem, Kupfer testvér ott volt Krefeldben akkor, amikor egy házas pár, akik ott fent meditáltak, az ima után azt mondta, igen, nos, kicsoda is ön valójában. Igen, mondtam, a nevem Frank, Krefeldből jöttem. Ez minden, amit tudniuk kell. Engem mindig megtalálnak, ha keresnek. És most Krefeldben voltak, és azt Isten tisztelet után előrejöttek, és azt mondták, most meg fog lepődni, Frank testvér, igen, mi vagyunk azok az emberek, akik fent a királyi piramisban meditáltak, és ön ott imádkozott velünk együtt, és azóta belsőleg meghatottak maradtunk, és most már hívők lettünk, és az Úrnak szolgálunk. Szeretteim, valóban lehetséges ott szolgálni az Urat, ahol vagyunk. És Isten szelleme által vezetve áldássá válni mások számára. Ehhez kell egy kis érzékenység, ugye? De a legtöbb hívőnek szüksége van erre. Szükséges, ugye? Nem tudom, milyen gyorsan akartok rávilágítani a lényegre. Ha azt mondtam volna ott, hogy a legtöbb hívőnek ez megvan, akkor bizonyára elégedetlenek lettetek volna. De megtanultunk ezen a helyen az igazságossággal is őszintén bánni. És pontosan észrevesszük, hogy hol vagyunk hiányosak. Érezzük, hogy hol hiányzik, és ezért jövünk az Úr elé. Úgy, ahogy vagyunk, és kérjük, őt arra, hogy adjon nekünk bölcsességet és kegyelmet, nem egy morális prédikációval kezdeni, nem pedig dorgálások litániájával kezdjünk valamit, valami olyasmit, hogy igen, mi értelme lenne itt most a meditációnak. Nem. Egyszerűen hadd imádkozzunk együtt. És az imádság alatt Isten munkálkodhat. És többnyire az is igaz, hogy még a nem túláradó bölcsességgel megáldott hívők is bölcsességet kapnak Istentől az imádságban, hogy ne szenvedjenek hiányt benne. Az ima nagy áldás lehet a legbátortalanabbaknak és a legkevésbé bölcseknek is, mert akkor már nem mi vagyunk azok, akik mondunk vagy előadunk valamit, hanem imádságban Istenhez fordulunk, azzal a kéréssel, hogy segítsen nekünk is és másoknak is. És ez a hozzáállás önmagában elég lehet ahhoz, hogy másokon segítsünk. Isten minden bizonnyal áldásul fog odaállítani mindenki számára. Nos, hadd vegyünk tekintetbe röviden 2-3 olyan ígerészt, amelyet ma felolvastam, és amelyek valahogy mégis a szívemhez nőttek. A Filippi levél második fejezetéből, Filippi levél második fejezet, a 12. versétől. Ezért, szeretteim, mivel mindig is engedelmesek voltatok, ezért legyetek megfontoltak arra nézve, hogy ne csak úgy, mint akkor, amikor jelen voltam nálatok, hanem most is, amikor távol vagyok tőletek, még sokkal inkább félelemmel és reszketéssel valósítsátok meg a ti üdvösségetek futását. Mert Isten az, aki mind az akarást, mind a cselekvést kimunkálja benetek, hogy neki tetsző módon cselekedjetek. Itt Isten jó tetszéséről van szó, és hála Istennek, hogy valóban mindkettőt belénk helyezi. Először is az akarást, másodszor pedig a teljesítést. Mindössze annyit kell tennünk, hogy nem csak jámbor szavakkal állítjuk az életünket az ő rendelkezésére, hanem a rendelkezésére kell állnunk valóban. Nyilvánvalóvá kell válnia tettekben és az igazságban, hogy többé már nem tartozunk önmagunknak, nem a miénk vagyunk. Nem élünk többé önmagunknak, hanem annak élünk, akihez tartozunk, aki drágán megvásárolt minket. Ő hozza létre bennünk az akarást és a cselekvést is. Milyen célból, hogy azzal dicsekedhessünk, hogy már sikerült nekünk ez is, az is? Nem. Hanem azért, hogy egy Istennek tetsző életet éljünk, hogy áthatoljunk az Istennek tetsző életre, ahogyan Énokról írva van, hogy ő Istennel járt, és tanúbizonyságot kapott arról, hogy Istennek tetsző volt, mielőtt felemeltetett volna, vagy felvétetett volna. Ugyanez érvényes mindannyiunkra nézve. Mindenki, aki hívővé vált, nem tulajdonít magának semmit, még a legkevesebbet sem, hanem mindaz, ami történik, kegyelemből történik, Istentől származik, és ami Urunk Jézus Krisztus dicsőségére szolgál. Mert megvan írva, aki dicsekedni akar, dicsekedjék az Úrral. Dicsekedjék azzal, hogy Isten kegyelmes. A lényeg tehát itt az, hogy Isten kimunkálja bennünk mind az akarást, mint a cselekvést. Milyen célból? Hogy az ő tetszésére legyünk. Ezután következik a 14. vers. Tegyetek tehát mindent zúgolódás és kételkedés nélkül, hogy fedhetetlenek és tiszták legyetek, mint Isten fedhetetlen gyermekei, eme pervers és elvetemült emberiség közepete, akik között úgy ragyogtok, mint fényes csillagok a világban. Jézus azt mondta az ő tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. Egy hegyre épült város nem maradhat elrejtve. Jézus így folytatta tovább, a világosság nem azért jön, hogy az asztal alá legyen állítva, hanem hogy a gyertyatartóra legyen állítva, hogy mindenki, aki bemegy, megvilágosodjék. Már most nekünk kell világosság hordozóknak lennünk ebben az időben, és Werner Sieg testvér már felolvasta az ígét a János leveléből. Istenben nincs semmi sötétség, és ha mi Istennel járunk, akkor közösségünk van vele, és közösségünk van egymással is, és többé nem vagyunk a sötétségben, hogy itt-ott egymásba ütközhetnénk, hanem a kinyilatkoztatott íge világosságában járunk. És akkor valóra válik rajtunk, vagy bennünk, amit Ézsás próféta ír, válj világossággá, mert eljött a te világosságod. Abban a pillanatban, amikor eljön a mi megvilágosodásunk, elérkezett az időpontja annak, hogy mi magunk is átitatódjunk a világosságtól, hogy megvilágítsuk másoknak az útat, amikor Isten elveszett bennünket hozzájuk, vagy megengedi, hogy útjaink keresztezzék egymást. Ne hagyjatok mindent csak a prédikátorra, és ne mondjuk, igen, az utolsó idők üzenete megelőzi az Úr eljövetelét. Szeretnék alázatosan emlékeztetni benneteket, ahogyan itt már kétszer-háromszor is megtörtént, amikor Branham testvér beszámolt erről a csodálatos élményről annak idején, amikor az Egyesült Államokból Angliába jöttek a klerikusok, és vizsgáltak, kutattak, hogy hol is volt valójában ez a nagyszerű ébredés Wallace-ből. Információt akartak gyűjteni, és az első dolguk az volt, hogy találkoztak a Bobby-val, így hívják a rendőröket ott Londonban például, és az első megkérdezi az első rendőrtől, meg tudnád-e mondani nekünk, hol találjuk meg ezt a megújulást Wales-ben? És a kedves ember azt mondja, uraim, én magam vagyok ez a megújulás, amely Wales-ben zajlik. Ő egy hívővé lett ember lett, aki ebből az ébredésből előjött. Azt mondta, uraim, én vagyok ez az ébredés. Igen, mi legyünk mi ebben az időben. Nekünk kell az óra szavának lenni. Az isteni fényt kell terjesztenünk, a föld sójának kell lennünk, a világ világosságának kell lennünk. Ami bizonyságtételünk, Isten bizonyságtételének kell lennie ebben az időben. Képzeljétek el, amikor emberek jönnek hozzánk, és ez már megtörtént, ez már elhangzott, eljutott az én füleimhez is. Az emberek egyszerűen azt mondják, ó, bárcsak ekkor éltem volna, és bárcsak akkor éltem volna, lehetőségem lett volna egyszer Amerikában lenni, amikor az Isten embere még élt ott. Ó, akkor ez és az lett volna, és aztán így megy tovább és tovább. És megmondom nektek nagyon világosan. emberek milliói látták ezt az embert élőben, és milliók elmentek figyelembevétel nélkül Isten tettei mellett anélkül, hogy a mai napig megértették volna, felismerték volna, miről is van szó. Nem arról van szó, és nem is az van írva, hogy aki lát és hisz. Üdvös állapotban vannak azok, akik nem látnak, és mégis hisznek, és így Istent igaznak tüntetik fel, aki szólt és cselekedett. Ne siránkozzunk a múlton, és ne gondoljuk, hogy ezt vagy azt elmulasztottuk. Mi most élünk. Isten most szól hozzánk. Most téged és engem akar felhasználni. Most te és én vagyunk kihívás elé állítva, nem 20-30 évvel ezelőtt már. Ez most a te időd és az én időm. Ez a mi időnk, amellyel megajándékozott bennünket Isten kegyelemből. És én annyira örülök minden alkalommal, amikor hallom vagy olvasom annak pontos megismétlését, amit annak idején Branham testvérhez lett intézve, nagyon örülök. Nevezetesen az arról a kijelentésről, ahogyan el lett küldve János Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel te is elküldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Nem ő, mint ember, hanem az üzenet, amelyet Isten általa hirdetett. És akkor már is elérkeztünk a dolog lényegéhez. Ma már mindenféle irányzat létezik, és mindegyik azt mondja, nekünk megvan az üzenet. De ez nem is lehetséges. Isten szemében valóban csak egy irányzat létezik, és ez talán nagy képűnek hangzik most. Akkor valaki megkérdezheti, kik vagytok ti voltak éppen, ki vagy te, hogy azt feltételezitek magatokról, hogy helyesen hisztek. Szeretteim, és ezt nem magamtól mondom, nem a magam érdekében mondom. De ha nem tudnám, Isten előtt nem lennék tudatos afelől, hogy amit mi hiszünk, az az abszolút és tiszta igazság, akkor ma egyáltalán nem is állnék itt. Mi nem értelmeztük, hanem mi beillesztettük a Szentírásba azt, amit Isten kinyilatkoztatott és kijelentett, és belsőleg megtapasztaltuk az isteni elégedettséget, hogy tudjuk, hogy ez így van, megfelel a valóságnak. Nem csak azért beszéltünk, mert beszélve lett valahol, nem csak azért prédikáltunk, mert prédikálva lett valahol, hanem térdre borulva Isten előtt tisztelettel kinyitottuk a Bibliát, hogy beszélgessünk Istennel, és kérjük őt, hogy adja meg nekünk a tisztán látást és a végső választ az ő igéjéből. És ezt kegyelemből meg is tette. Én tisztában vagyok vele, és tudatos vagyok afelől, minden emberi gyengeségem és valamennyiünk gyengesége és gyarlósága ellenére, hogy nem köthetjük az ígét, amelyet hiszünk, emberi gyengeségeinkhez és gyarlóságainkhoz. Isten ígéje mindenek felett áll, miközben mi hibázhatunk ilyen vagy amolyan módon. Isten szava, Isten maga, és Isten őrködik az ő szava felett, hogy beteljesítse azt. Voltak Istennek emberei, akik kínos hibát követtek el, amennyire csak lehetséges volt. De az az íge, amelyet Isten az ő szájukon keresztül szólt, ma is Isten szent ígéje. Nem létezett olyan próféta, akinek valaha is azt kellett volna mondania, ó, bocsáss meg, kedves Istenem. Ez nem létezik, nem létezett, és nem is fog létezni soha. Szent emberek Istentől kifolyólag szóltak, és mindazok, akiknek az volt a rendeltetésük, hogy hallják az ígét, meghallották azt, és áldást nyertek általa, és részessévé váltak annak, amit Isten cselekszik. A Kolossébeliekhez írt levél első fejezetből a 9. verset szeretném felolvasni. Ne felejtsük el, hogy Isten mindannyiunkban kegyelemből kimunkálja mind az akarást, mind a cselekvést. Kolossébeliekhez írt első fejezet a 9. vers. Ezért, amióta ezt meghallottuk, amióta tudomásul vettük, mi sem szűnünk meg imádkozni értetek, és kérni Istent, hogy beteljesedjetek az ő akaratának felismerésével, minden szellem által kimunkált bölcsességgel és megértéssel, hogy úgy járjatok, ahogyan az Úrhoz méltó, az ő teljes tetszése szerint. Igen, hogy teremjetek gyümölcsöt minden jó cselekedetekben, és növekedjetek Isten megismerésében. Feltűnik nektek, hogy ennek a két szentírásnak egy és ugyanaz a célja, egy Istennek tetsző életet élni, hinni neki, engedelmeskedni neki, követni őt, bármi történjen is körülöttünk. A lényeg itt az, hogy a szellem által ösztönzött bölcsesség és megkülönböztető képesség, amellyel be kell legyünk töltve, ténylegesen megelevenítsen bennünket. Tegnap egy nagyon szeretett salzburgi testvér azt mondta nekem, aki nem beszél más nyelveken, beszélt velem, és azt mondta nekem, figyelj, Frank testvér, mit mondjunk mi, akik nem működtetünk semmi ajándékokat? Mit mondjunk mi, akik nem profétálunk? Mi, akik nem beszélünk nyelveken, akik nem csináljuk ezt sem, vagy azt sem? Mit tudunk mi felmutatni? Szeretteim, nem akarok ebben részletesen belemenni, de egyértelműen azt szeretném mondani, hogy belső kötelességünk, hogy szívből higgyük Isten teljes igéjét, a teljes evangéliumát, és Istennel együtt megtapasztaljuk azt, ami abban meg lett ígérve. És ez magában foglalja a szellemben való megkeresztelkedést is, annak minden természet feletti kihatásával együtt a Szent Szellem által. Nem vagyunk hajlandóak, és nem is vagyunk készek a legkisebb megalkuvásra a teljes evangéliummal kapcsolatosan. Számunkra a teljes evangélium az az isteni mérce, amelynek az elejétől a végéig érvényesnek kell lennie. És ha eddig ebben elmaradtunk, akkor hadd emlékezzen meg rólunk Isten a visszaszolgáltatásban, hogy gazdag áltásban részesüljünk, és bőségben legyen részünk a szellem ajándékáiban és gyümölcseiben. Az első Korintusi levél 12. fejezetének 7. versében azt olvassuk. Már most a szellem kinyilatkoztatása mindenkinek a közös javára adatik. Egyiknek tehát így a szellem által a bölcs beszéd adatik, a másiknak pedig a felismerett beszéde, ugyanazon szellem szerint, vagy ugyanazon szellem mércéje szerint, és így tovább. Tegnap Salzburgban megmutattam a testvérnek ezt a bibliai íge szakaszt, és azt mondtam neki, ne légy szomorú, mert Isten már most is működteti a szellemi ajándékokat, annélkül, hogy az emberek igazán tudnának róla, vagy észrevennék. Azzal az egyetlen különbséggel, hogy senki sem hagyja magát ünnepeltetni és celebráltatni, hanem mindenkit Isten tanít és vezet be az isteni bölcsességbe és ismeretbe, ahogyan a Szellem tanítja és kinyilatkoztatja, a legmélyebben és legbensőségesebben, a legmagasabban és legmélyebb módon az üdvösség isteni tanácshatározatában. Tudatában vagyunk-e annak, hogy nem egy ember állítja össze és tárja fel a dolgokat, hanem Isten Szelleme az, aki mindent kutat, még pedig az Istenség mélységeit is. Én annyit tudtam, mint bármelyikünk, és még mindig annyit tudok, mint bármelyikünk. Nem többet és nem kevesebbet. Ha Isten megajándékoz egy elhivatottsággal, hogy bemutassa az ő üdvtervét, akkor végül is nem az ember az, hanem az ember csak egy edény, amelyet Isten megtölt, egy eszköz, amelyet arra használ, hogy kinyilatkoztassa önmagát, hogy beszéljen és munkálkodjon. Nem arról van szó, hogy egy emberi lénynek legyen megadva a tiszteltetés. Sok éven keresztül megtapasztaltuk, hogy amikor valaki egy proféciát hozott, akkor az emberek valóban meglettek ünnepelve, annyira benyomással volt rájuk, felnéztek rájuk, hirtelen valami nagyon különlegesek lettek. És Isten mindezt nem akarja. Isten nem akar senki különlegest. Ő akar az első és az utolsó lenni, akinek minden kapcsolatban elsőbséget kell élveznie. És Pál ezt írja, mi lenne az, amivel dicsekedhetnék, ha nem Isten cselekedett volna általam. És mivel Isten az, aki mindenben mindent cselekszik, ezért mindig neki kell és szabad dicsőséget adnunk. Szeretnék még röviden felolvasni az apostolok cselekedeteiből, a 17. fejezetéből, hogy megerősítsem az előbb említetteket. Apostolok cselekedete 17. fejezete 11. verse. Ezek nemesebb gondolkodásuk voltak, mint a tesalonikai zsidók. Ők teljes készséggel elfogadták az ígét, és nap mint nap kutatták a szentírásokat, hogy ezek a dolgok valóban így vannak-e. Mi is ugyanezt tettük, hallottuk és hittünk. És mivel hallottuk és hittük, kutattuk is, és belsőleg megelégedéssel tudomásul vesszük, hogy ez így van, megfelel a valóságnak, hogy egy teljes egyetértés van az Ó és az Új Szövetség között, a profécia és a beteljesedés között. Ezt az összhangúságot nem mi kell először létrehozzuk, ez már létezik, fennáll. Szeretnék most felolvasni egy ige szavát, amelyet az Úr a maga idejében az írástudókhoz intézett, akik megnehezítették az ő életét. Ők is kutatták az írásokat, de teljesen más okból. János 5. fejezete, a 39. és a 40. vers. János 5. fejezete, 39 és 40. verse. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy bennük van az örök életetek, és ezek valóban azok, amelyek rólam tanúskodnak. És most jön egy nagyon erős kijelentés. De mégsem akartok hozzám jönni, hogy valóban életet kapjatok, életben részesedjetek. És ezek azok az emberek, akik nem jutnak el, nem hatolnak át Jézushoz. Filozófálnak itt-ott, ezzel-azzal vannak elfoglalva. kutatnak, de nem jutnak el az Úrral való személyes tapasztalatig, hogy Istentől életet kapjanak. Ezek az emberek nem hatolnak át Jézushoz, amint mondtam már, filozófálnak itt-ott, mindennel el vannak foglalva, de nem törnek át az Istennel való élményig, hogy életet kapjanak Istentől. Én hiszem, hogy ma olyan emberekként gyűltünk itt össze, akik nem csak kutattak valamit, hanem akik az Úrhoz jöttek, akik megtapasztalták Isten kegyelmét, akik megtapasztalták, hogy mit jelent a megtérés, mit jelent az újjászületés. Amment tudunk-e erre mondani? De hiszen nem azért kutattuk a Szentírást, hogy ellent mondjunk az Úrnak, ellenkezőleg mi kutattuk az írásokat, és ez az Úrhoz vezetett bennünket, mert a hozzávezető útat mutatta meg nekünk az írás, és ő volt az, aki ezt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én felüdítelek benneteket, megnyugvást adok a ti lelkeiteknek. Ő volt az, aki azt mondta, aki hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani. És mindazok, akiket az Atya nekem adott, hozzám fognak jönni, és én örök életet adok nekik. Nem csak olvastuk a Szentírást, nem csak kutattuk azt. Ebben meg lett mutatva számunkra az Úrhoz vezető út. Őhozzá jöttünk, megtapasztaltuk őt kegyelemből. És nem csak ennyi. Az ő isteni életét magunkba fogadhattuk, és így megkaptuk az Istennel való összeköttetést, az ő azonos lényének, azonos életének köszönhetően, nevezetesen az Istentől származó és Jézus Krisztus lényében kinyilatkoztatott életnek köszönhetően. Mivel tudom, hogy ezt az Isten tiszteletet követően egy bibliai keresztségre kerül sor, szeretnék nagyon röviden útalással lenni erre is, hogy a Szentírásból megmutassam azoknak, akik megkeresztelkednek, hogyan történik ez biblikusan, és mi a jelentősége is. A Máté evangéliumának utolsó fejezetében, valamint a Márk evangéliumának utolsó fejezetében, ami Urunk Jézusunk azt a parancsot adta, hogy keresztelkedjünk meg. A Márk 16-ban, a 15 és 16-ban ez áll megírva. Erre fel így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösség üzenetét az egész teremtésnek. Aki hívővé lett és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Aki pedig nem hisz, vagy hitetlen marad, az kárhozatra jut. Voltak és vannak emberek, mi ismerjük ezt a szentírási szakaszt, és tudjuk, hogy az keresztség az evangélium hirdetésének egy része, és valójában azt bizonyítja, hogy mindazok, akik befogadták az evangéliumot, és hitre jutottak Jézus Krisztusban, hogy a keskeny útra, a hit útjára, az engedelmesség útjára lépnek. És a következő lépés a bűnbánat után, a megtérés után, miután hitben az Úrnak szenteltük életünket, a következő lépés a bibliai keresztség aztán. Erről az apostolok cselekedeteiből olvasok a második fejezet 38. versétől. Péter ekkor így válaszolt nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert néktek érvényes az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik még távol vannak, mindazoknak, akiket az Úr, a mi Istenünk még elhív. Még sok más szavakkal is nyomatékosan szólt hozzájuk, és buzdította őket. Hagyjátok magatokat megmenteni ettől a perverz nemzedéktől. Azok tehát, akik elfogadták az ő ígéjét, megkeresztelkedtek, és így azon a napon, mintegy 3000 lélekkel gyarapodott a gyülekezet. Nem tudom pontosan, hányan vannak ma, mindazok, akik Istennek szentelték az életüket, és akiknek ma lehetőségük van erre, a valóban egyedülálló bibliai keresztségre. Hadd éljenek ezzel a lehetőséggel. És belsőleg erősítsék meg a szövetséget Istennel a maguk részéről. Ez ugyanis így van. Amikor az Úr Jézus meghalni készült, az utolsó vacsorán azt mondta a vérének kiontására nézve, ez az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Amikor pedig az emberek belépnek ebben az Istennel kötött szövetségbe, és megértették, és megtapasztalták, hogy ez az isteni szövetségkötés a Golgota keresztjén jogilag kötelező érvényű lett, és tudják, hogy a szövetség abban áll, hogy Isten nem akart többé megemlékezni a bűneinkről, mert így van megírva. Emen napok után új szövetséget fogok kötni veletek. Nem fogok többé megemlékezni bűneikről és törvénytelenségeikről. És ebben áll majd az új szövetség, hogy a ti szívetekbe írom az én ígéimet. És nem emlékszem meg többé az ő bűneikről. A Golgotán Isten Krisztusban új szövetséget kötött mindazokkal, akik Jézus Krisztus által kegyelemben részesülve jönnek hozzá, és megtapasztalják bűneik és vétkeik bocsánatát. Isten részéről ez egy isteni tény örökkön örökké fennállóan. Mert amint az előbb is említettük, Krisztus a saját vérével lépett be a mennyei szentélybe, mint az eljövendő javak főpapja. Ha te, drága szív, átélted a bűnbocsánat és a megváltás ezen isteni élményét, és most elhatároztad, és el vagy szánva arra, hogy a bibliai engedelmesség és a hit útját a keresztség által is megtegyed, akkor a magad részéről ezzel a cselekedettel megerősített, hogy engedelmességben belépsz ebben az új szövetségben a te megváltóddal, hogy ezen túl ne magadnak élj, és ne a saját útadon járj, hanem az Úrnak szolgálj, és neki élj, amíg együtt eljutunk a hitből a látásig. Ha valakinek még mindig kérdése lenne a bibliai keresztséggel kapcsolatosan, elolvashatjátok, hogy úgy a megkeresztelő, tehát aki keresztel, mint aki megkeresztelkedik, mindketten bemennek a vízbe, és csak azután lett elvégezve a keresztség. Talán elolvashatjátok az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében, Fülöp és a komornyik. A korai kereszténységben tehát nem létezett néhány csepp vízzel való meghintés, ellenkezőleg. Csak egy dolog létezett. A bibliai keresztség egy egyszeri alámerítés által. Ugyanúgy, mint ahogy a halott embert eltemetik, a keresztség is azt jelképezi, hogy az ember meghalt a világnak, és Krisztussal együtt el lett temetve. És ahogyan kiemelkedik a vízből, úgy igazolódik ezáltal, hogy Krisztussal együtt új emberré feltámadt. Ezt a részt az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetéből, a 38. versből felolvasom. Erre megállította a szekeret, és mindketten, Fülöp és az udvari ember is lementek, vagy leszálltak a vízbe, és megkeresztelte őt. A bibliai keresztség ma is így történik. Szeretett testvérünk, aki elvégzi a keresztséget, és mindazok, akik megkeresztelkednek, leszállnak, vagy leereszkednek a vízbe, majd bibliai módon megkeresztelkednek az Úr Jézus Krisztus nevében. Szükségszerűen fontos, hogy mindazok, akik hallották az evangéliumot és hívőkké váltak, a hitnek és az engedelmességnek ezen a bibliai útját járják. A rómaiakhoz írt levél 6. fejezetből felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy Pál is azok közzé tartozott, akik így kereszteltek bibliai módon. Róma 6. fejezet, a 3. vers. Vagy nem tudjátok-e, hogy mi mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, megkeresztelkedtünk az ő halálában, ezért vele együtt eltemettettünk a keresztség által a halálba, hogy ugyanúgy, miként Krisztus fel lett támasztva a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mert ha a halál hasonlatosságában össze vagyunk nőve ővele, akkor az ő feltámadására nézve is azok leszünk. Mert ezt felismerjük, hogy a régi emberünk azért lett vele együtt keresztre feszítve, hogy a bűn által uralt testünk elpusztuljon, hogy ezentúl ne szolgáljunk többé a bűnnek rabszolgaként. Mert aki meghalt, az ezáltal fel van mentve a bűn alól. Bár csak ne csak olvasott szavak lennének ezek, hanem olyan szavak, amelyek szó szerint beteljesednek a mi életünkben, ahogyan azt korábban együtt olvastuk is a korintusiakhoz írt levélből is. Szeretném ezt megismételni a befejezésben, a 2. Korintusi levél 5. fejezetének 15. versétől. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és fel lett támasztva a halálból. Amen. Hadd álljunk fel a közös imára. Miközben mindannyian lehajtjuk a fejünket, megnyitjuk szívünket, és csendes imában vagyunk az Úr előtt, szeretném megkérdezni különösen szeretett barátainkat, testvéreinket és a testvérnőket a Krisztusban, akik ma szeretnének megkeresztelkedni, hogy teljesen egyetértenek-e, hogy nem azért akarnak-e ezen az úton járni, mert mások is ezt járták, hanem tudatában vannak annak, hogy ez az Isten útja, amely az üdvösséghez vezet, és áldás mindenkinek, aki ezen az úton jár. Miközben a fejek meg vannak hajtva, a szemek csukva vannak, és így imádkozva állunk az Úr előtt. Hiszen azt énekeltük, ahogy vagyok, úgy kell lennie, úgy jövök. Nem az én erőm, csak te egyedül. Drága szív, a mai nap egy új kezdet, egy új életút kezdődik el. Te és az Urad szövetséget fogtok kötni egymással. Egy örök szövetség az, amelyet Isten megkötött velünk a Krisztusban. Az új szövetség drága és szent vére által. Mindazok, akik ma meg akarják tenni a hit és az engedelmesség, a bibliai keresztség emelépését, kérem, hogy emeljétek fel a kezeiteket egy pillanatra. Fel akarjátok emelni most a kezeiteket, kérem? Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Van még valaki? Úgy értem, legalább 6-7 voltak. Ez ma tényleg egy jó lehetőség. Talán egy kicsit átfogalmazhatnám a kérdést. Hányan vannak itt, akik még nem keresztelkedtek meg bibliai módon, miután hívőkké lettek egy egyszeri allámerítéssel az Úr Jézus Krisztus nevében? Fel akarnátok-e ti emelni a kezeiteket? Köszönöm. Ez az. Köszönöm szépen. Gyönyörű. Mi csak a szívetekre helyezzük, hogy ennél jobb lehetőség nem fog adódni. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma hívott az Úr benneteket, ma el kellene jönnötök, és igent kellene mondanotok, és járjátok a hitnek és az engedelmességnek ezt az útját és az Úrral. Ő veletek lesz, és ti sem fogjátok megbánni. Én még nem találkoztam egyetlen olyan emberrel sem a sok ezer közül, akik az Úrnak szentelték volna az életüket, és a hit és az engedelmesség bibliai útját járták volna, és hogy megbánták volna ezt. Ma hív az Úr, ma kellene jönnötök. Mennyi atyánk! Szívünkből együtt mondunk neked köszönetet a te kimondhatatlan kegyelmedért és a te hűségedért. Köszönjük neked a te drága és szent ígédet, amelyet kinyilatkoztattál nekünk, és világossággá tetted a sötétségben. Szeretett Uram, ebből tudjuk, vagy felismerjük, hogy valóban kegyelmet találtunk te előtted. Mert megismertetted velünk a te útjaidat és a te akaratodat. Szeretett Urunk, együtt mondunk köszönetet neked azért, hogy ezekben a napokban a szemünk előtt beteljesíted a bibliai proféciákat. Köszönjük te neked, hogy most abban az időben élhetünk, amikor minden beteljesedik és tökéletességre jut. Szeretett Urunk, mi nem csak a Szentírást kutatjuk, hanem hallottuk a hívást, és eljöttünk hozzád. Megtapasztaltunk téged, meghallgattunk téged, megláttunk téged, a hét aranygyertyatartók között járni, beszélni és munkálkodni. És most köszönjük neked azt is, hogy magadhoz hívtál testvéreket és testvérnőket. Magadhoz vonzottad őket, és hajlandóvá tetted őket arra, hogy a hit és az engedelmesség útját járják. Hűséges Urunk, áld meg az újonnan érkezett testvéreinket és a testvérnőket. Hadd legyenek mától kezdve, mostantól kezdve hűségesek, hogy hűségesen szolgáljanak te neked, hűségesen kövessenek, hogy életük az igazságban hozzátartozzon, hogy többé ne önmaguknak akarjanak élni, hanem hozzátartozzanak, hanem neked éljenek, akik értük meghaltál. Mindent elétárunk az üdvösséges tudatban, hogy mindent helyesen fogsz elvégezni, és megadott a megvalósított sokakban az akaratot és a megvalósítást, ahogyan bennünk is megtetted. Tegyél minket a fény hordozóivá ebben az időben. Készíts belőlünk írott leveleket, amelyeket mindenki elolvashat. Áldj meg minket, és tégy minket áldássá. Neked, Isten drága báránya, aki hagytad magad megöletni, és kiontottad a véredet, tied legyen a hálaadás, a dicséret, a dicsőség, a tisztelet és az imádat, mert egyedül te, Uram, voltál méltó arra, hogy vedd a könyvet, hogy megnyisd annak pecsétjét, és hogy feltárd annak tartalmát. És te méltóvá tettél minket arra, hogy a te lábaidhoz gyűljünk, és meghallgassunk téged, meghallgassuk, amit mondani akarsz nekünk. Neked szeretett Urunk, és megváltunk, tied legyen a dicséret, a dicsőség most és mindörökké. A magasztalás.